És valaki ki fogja ejteni görögül a nevét?
Alexandros.
Alexandros.
Na de, akkor ha már elindítottam és így Benny belekezdett, akkor köszöntök itt mindenkit, itt van Benny.
Köszönöm, sziasztok.
Fanni.
Sziasztok.
Alex.
Ahoj.
És Bence.
Én is köszönöm, sziasztok.
Igen, és ez a 2023-om. Igen, ez az első 2023-as podcastünk. Még nem vagyok kivélkülve az évszámokkal.
Idén még nem is beszélgettünk.
Ráadásul. Mondjuk Bencével pont, de igen. Szóval, a mai téma, most már visszatérünk ez a történelem keresztre feszítő sztorihoz, és hát közös megegyezés alapján úgy döntöttünk, hogy Nagy Sándor jó visszatérő pont lenne, visszamegyünk megint az ókorba, ha már egyébként ugye az elmúlt idő ugye Mikulás volt, Augustus, és hasonlók.
Igen, hogy annyira adnám, hogyha itt kivágnád, hogy arra jutottuk, hogy Nagy Sándor jó, és outro.
Nem, majd meglátjuk, hogy mi jutunk Nagy Sándor kapcsolatban, és akkor úgy egyeztünk meg, hogy Bence fogja védeni, én meg majd vádlom, úgyhogy akkor első körben átadnám a védőnek a szót.
Mindig a védelem kezd, pedig a támadó dolga. Na mindegy.
Hát de sokkal könnyebb válaszolni a védelmet, de gondolod, vádlom én.
Na jó, nem, akkor elkezdem én, szóval...
Illetve, bocsánat, egy pillanatra még miért megállunk, amit a múltkor már Fanni megjegyzett. Fanni, három mondat, de összefoglalnád nekünk Nagy Sándort, hogy mégis ő ki volt. Ha esetleg valaki nem volna meg, hogy bármelyik ő másik voltak is bevállalhatja ezt a szerepet, hogy ki az a Nagy Sándor, melyik korszakban vagyunk, és mit tudom én, ez a két mondatban mit kell róla tudni. Helyezzük el térben és időben.
Jók, szerintem pont Nagy Sándor olyan személyiség, akit nem nagyon kell bemutatni. Jézushoz hasonlóan.
Oké, ezt adom.
Márhogy szerintem azért, ha valakit megkérdezel, hogy ókor, akkor valószínűleg a harmadik Nagy Sándor meg lesz neki egyébként. Időszámításunk előtt a 4. században járunk, és majdnem azt mondtam, hogy görög király volt, de nem, ő makedón király volt, és a dédesapja második Filipposz, talán még ő is meg lehet úgy legalább névről az embereknek. És hát, amiről talán így megvan az embereknek, Nagy Sándor az ugye az, hogy meghódította majdnem az egész világot, vagy legalábbis a keletet.
Hát ez akkor is.
És a, ugye a későbbi nagy hadvezérek is ugye mind hozzámérik magukat. Ugye Cizáról szokták mondani, hogy ő is azt mondta, hogy annyi éves, mint Nagy Sándor, és még mit ért el semmit. Nagy Sándor ilyenkor már meghódította a világot.
Igen, és tulajdonképpen, hogy a Krisztusi korhoz visszatérhetünk. És a másik, hogy matekozzunk egy kicsit az időszámításunk előtti 4. század, az a 300-as évek.
Igen.
Hogy kavarjuk össze az embereket, és akkor Bence. Most már tényleg a színpad a tiéd.
Hát akkor. Igen, amit Fanni elmondott, az összegzés az úgy stimmel. Nagy Sándorról azt kell tudni, hogy körülbelül, vagy ha jól számolom, 33 éves, hát bizony, 33-34 éves volt, amikor hát elérte a vég.
Mondtam, Krisztusi kor, visszatértünk a meseszámokhoz.
De az alatt a 31 pár év alatt ő hát nem kis dolgot tett le az asztalra, gyakorlatilag makedón trónörökösből eljutott Indiáig egy elég kis létszámú hódító hadsereg élén. A tetei nem véletlenül legendásak, ugyanis egészen Indiáig egyetlen egy csatáját sem vesztette el. Egy kézben összefogta a hát, Makedóniával együtt ugye a görög világot. Nyilván a makedónok meg a görögök ezt kicsit máshogy látták már akkor is, meg most se lehet őket egy napon említeni, de ő ezt szépen összefogta a kis kezével. Meg úgy emlékesen hozzácsatolta az egész perzsa birodalmat, ami úgy unblockkal közel-kelet volt akkoriban kvázi Indiáig. Meg még akkor Egyiptomot is. Hát oké, tudom, az is közel-kelet, de Sumériát meg Babilont is hozzácsapta, szóval egy elég tisztességes területet szerzett ő meg pár év alatt. Azt ugye hát azt azért hozzá kell tenni, hogy amikor Nagy Sándor megjelent, akkor a perzsák már azért erősen hanyatló félben vannak, szóval ha mondjuk egy küroszi perzsa birodalommal száll szembe, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ma úgy emlékeznénk rá, mint akire. viszont nem is csak a csaták miatt, vagy a hódításai miatt lehet nagyon nagy embernek tartani, hanem azért, mert a hellén kultúrát és a hellén világképet azt gyakorlatilag eljuttatta az egész ismert világba, és például neki köszönhető az, hogy még a római birodalom idején is valaki Hispániától Indiáig tudott utazni a világban úgy, hogy csak görögül beszélt, mert mindenhol voltak görögök, vagy legalábbis olyanok, akik tudtak görögül. És az, hogy ezt a hellenisztikus képet ő milyen messzire vitte, arra ott vannak például tárgyi bizonyítékok Indiából, hogy görög stílusú szobrok abból a kultúrából is kerültek elő. Egyiptomban meg ugye hát gyakorlatilag megalapozta a Ptolemaioszoknak az uralmát, és hát nem tudom, Ádám, hogy erre mennyire akarsz majd a vádbeszédetben kitérni, de hát ehhez a birodalomhoz még ő is kevés volt, amit ő alkotott, mert hát csak a vak nem látta, hogy ez a Nagy Sándor féle gigantikus birodalom, ez abban a másodpercben fog szétesni, ahogy ő meghal. Vagy az, hogy elég, ha csak meggyengül, a halála az hamarabb következett be. És hát igazából az is neki köszönhető egyébként, hogy bár hozott egyféle felvirágzást így a görögök, vagy a hellének számára, az is neki köszönhető, hogy utána 3-4 nagyobb frakcióra szakadtak, amik folyamatosan gyilkolták egymást, és a, hát az utána nem sokkal jövő rómaiaknak már nem voltak ellenfelei a görögök. A szeleukidák azok valamennyire, de az anyaországi görögök kb. Egyáltalán nem. Makedónia meg pláne nem. Mert hogy ugye a Nagy Sándori örökségből éltek, hogy hát milyen pótna Nagy Sándor, akkor minket már nem győzhet le senki. Aztán jött Pompei, hogy hello.
Pompeius, bocsánat.
Ezt annyira vártam.
Direkt, egyébként direkt csináltam Fanni.
Meg Mark Anthony. Nem az énekes, a másik.
Meg Mark Anthony. Igen, Pompeius.
Nem, múltkor néztünk valami rómás előzetet Fannival, hogy mind a ketten azon akadtunk, hogy folyamatosan angolosítva mondták az összes kurva nevet.
Na, azt mondjuk utálom.
És ugye, érve nem az összes, érdekes mond, egy részét angolosítják, egy részét nem, de...
Pompeius egyébként pont nem szokták, mert van egy olyan város, hogy Pompei, szóval ott...
Igen, de Pompinak szokták egyébként. Csak mond. Na mindegy.
Várjál, voltatottam a, igen, a belviszonyok, de mindezek ellenére is tagadhatatlan, hogy hát, hogy Fanni is mondta, hogy igen nagy nyomot hagyott maga után, mert valóban nem csak a rómaiak, hanem utána szinte minden hadvezér, mármint eléggé ambíciózus vezér, az Nagy Sándornak képzelte magát, vagy legalábbis hozzá akar felnőni. Nem hallasz olyanról, hogy mondjuk valaki Genghis Khant akarta leutánozni, vagy nem is tudom, mondjuk Mantüffelt, vagy akárki mást, mindenki azt mondta, hogy amit a Nagy Sándor csinált. Ja, és azt még hozzáteszem, hogy ezt a világra szóló sikert, ez körülbelül, mekkora serege volt, várjál, olyan körülbelül 40 ezer sereggel érte el, ami azért nem kis teljesítmény. Jó, szerintem a védőbeszédet itt egyelőre befejeztem, és átadtam Ádámnak a szót. Sejtem, hogy miket fogsz mondani, de kíváncsi vagyok.
Igen, de Nagy Sándor alapvetően egy ugye pozitív figuraként él az emlékezetben, és nagy dolgokat vitt véghez. De egyiket már Bence emlegette, akkor szerintem egyértelműen az, hogy mennyire is képtelen volt igazából birodalmat szervezni, és ugye ez a nyughatatlansága, hogy ment addig, amíg igazából meg nem halt. Mert gyakorlatilag Indiából is úgy jutott el, hogy nem bírt megállni Perzsiánál, nem bírt megállni a következő államoknál, mindig addig ment tovább, és ment tovább, és ment tovább, és ugye, bár az, ugye Nagy Sándor a vereséget nem szenvedett, de az indiai hadjárat egyrészt egy óriási kudarc volt, mert igazából a világon semmit nem sikerült valóban elfoglalni, már meg ugye nem verték, viszont a sereg gyakorlatilag föllázott a kiéheztetettségtől, és Nagy Sándor még ekkor is visszafele azt találta ki, hogy ő még elfoglal pár területet, ezért a kietlen vidékeken, meg ugye a, ez ugye a mai Pakisztán, Dél-Afganisztán és jaj, hogy hívják, Perzsia területén, ott az Perzsőből környékén, ami már akkor is egy lakhatatlan sivatag volt, ott találtak egy visszamenet el, ott még van egy pár törzs, amit ugye nem vert el. Szóval ez a nyugtalanság és megállíthatatlansága, ez nem abszolút egy negatívuma volt, és ennek is köszönhető az, hogy a birodalmát nem tudta megszervezni, és gyakorlatilag halála pillanatában az ugye kis királyokra és mindenféle egymással vetélkedő hadurakra esett szét, amiben egyébként egy hatalmas mázli, hogy például a Ptolemai ide Egyiptom ki tudott nőni, és abból nem lett mondjuk egy ugyanolyan hát shithole, mint amilyen a hellén területekből lesz majd ezután. Ami ugye apró kis városállamokra szakad vissza, ugyanúgy, mint korábban. Mert a makedónok félig meddig megőrzik a hatalmukat.
És még nem is az a legdurvább egyébként, mert a görögök ebbe éltek, nekik ez nem volt újdonság, hanem a szeleukidák, akik a abban a pillanatban, hogy megszerzik Perzsiát Nagy Sándor után, a kétharmadát szerintem egy éven belül is veszítik.
Igen, és például a mai Afganisztán területén is létrejön két állam, Pakisztán területén is, az Indus völgyében, amit Nagy Sándor meghódít, ahogy Nagy Sándor sergei elhagyják, kvázi visszaveszik ugye az Indus völgyi akkori kisebb civilizációk és törzsek. De ha már itt tartunk, akkor egy másik dolog, hogy tulajdonképpen Nagy Sándor egy rohadt rasszista kultúrgyilkos. Mert már nagyon pozitívunként említjük, hogy az antik kultúrát elvitte mindenhova, hogy a görög, mint lingua franca az igazából megjelenik tulajdonképpen az egész mediterrán régióban, meg tulajdonképpen eljut Perzsiáig, Közép-Ázsiáig. Viszont ezzel párhuzamosan tulajdonképpen Nagy Sándor az összes többi kultúrát, azt hát nem annyira beolvasztani próbálta, mint inkább elpusztítani, és másodrendű valamivé tenni. Szóval, ha innen nézzük, akkor tulajdonképpen Nagy Sándor hódításai minden csak nem pozitív. A harmadik pedig, ami így eszembe jutott, hogy igazából nem csak az államszervezés, meg az a nyelvi dolog, ami minden egy ilyen nagyon furcsa dolog, hanem az, hogy a sikereit tulajdonképpen annak köszönheti, hogy az apja egy milyen erős sereget hozott létre, és egy milyen jól szervezett katonai rendszert épített föl, és tulajdonképpen, bár Nagy Sándor, azt kötjük, hogy mert az ő alvezérei, de tulajdonképpen az egész az apja katonai nevelésének az eredménye. Annak, ahogy magát Nagy Sándort nevelték, ugye a filozófusok, most segíts kifadni, hogy ki volt
Arisztotelész volt a nevelője.
Igen, hogy akár az, hogy Nagy Sándort neveltette az apja, akár Nagy Sándort a háborúra nevelte az apja. Itt ugye, ha jól emlékszem, van valami ilyen sztori is, hogy tulajdonképpen lehet, hogy az apját eltette a láb alól, mert azt sem bírta kivárni, hogy meghalljon.
Igen, nem egyértelmű, hogy valóban a görögök megmerényelték, betegség áldozata lett, Nagy Sándor volt, vagy az anyja Olümpia, vagy mindketten, vagy egyik se.
Nem egyértelmű, hogy Filipposz mibe halt bele, de nem valószínű, hogy természetes halált halt, és nem kizárt, hogy Nagy Sándornak ebben szerepe van. Volt. És hogy alapvetően viszont az ő sikereinek mind az apja volt a kovácsa, ő csak kihasználta a lehetőséget, nyilván, amit említett, hogy a meggyengült Perzsa birodalmat győzte le, Egyiptom marginális hatalom ebben az időben, egyedül a gabona, mint olyan számít, tulajdonképpen már Cézár idei, vagy Cézár idejére is marginális hatalom marad, vagy lesz újra. És a kultúra exportból és élelmiszer exportból tudja fenntartani magát, meg belviszályokkal. Tehát igazából egy meggyengült Egyiptomot győzött, a görög ugye folyamatosan háborúztak, ráadásul pont a nagy spártai aténi csetepaték után vagyunk, amikor igazából meggyengül mind a két nagy hatalom a térségbe.
A peloponnészoszi háború.
Igen, ugye Róma még sehol nincs, mint jelentős hatalom, attól még egy jó 100 évre vagyunk. Igen? De jó. Leközde Fanni. Félig meddig bólogat, félig meg oldal döntőmét, és nem tudom, ez jó vagy rossz. Szóval, hogy a rómaiaktól is még messze vagyunk, mint potenciális versengő hatalom. Tehát igazából egy hatalmi vákumot tölt be. És még egy dolog, hogy ugye Nagy Sándor halála is elég tisztázatlan, tehát nem biztos, hogy miben halt meg. És az ő esetében se kizárt, hogy az alvezéreinek elege lett abból, hogy ez a marha már megint tervez egy hadjáratot valahova, és tulajdonképpen őt is eltették láb alól.
És nem csak abból lett elegük, hanem abból is, hogy ugye Nagy Sándor nagyobb alvezérét, az Parmenionnak hívták, akit egyébként Nagy Sándor egy féltékenységi rohamban meggyilkolt. Úgyhogy ezért nem lehet kizárni, hogy az alvezérek nem csak azt tudták meg, hogy ez már megint mozgolódik, hanem nem tudták, mert ugye Nagy Sándorról azt is tudni kell, hogy az élete végére kezdett.
Az élete végére a 33 éves Nagy Sándor.
Hát igen, tudom, hogy rá hangzik, de hát elkezdett eléggé paranoid tépképzetek között létezni. Parmeniont is ezért ölte meg. Gyakorlatilag megbolondult. És hát egyáltalán nem hibáztatom az alvezéreit, hogy így döntöttek. És már csak azért sem zárható ki, hogy tényleg az alvezérei voltak, és nem belázasodott a fiú, ahogy mondták, mert az anyja, meg az összes illegitim gyereke, az körülbelül egy évben elkövette. Talán annyi sem. Akikről viszont tudjuk, hogy meggyilkolták.
Hát ez ilyen gyorsan terjedő láz volt, hát Istenem.
Gyorsan kordáltad. Megesik az ilyen.
Hát figyelj, akkor... a kukri nem segít a panadon.
De akkor átadnám a szót a többieknek, hogy ti mivel egészítenétek ki minket, és ti mit gondoltok Nagy Sándorról?
Egy valamit nem említett egyikőtök se. Hogyha már birodalom szervezés, vagy nem szervezés, és háborúzás, és hogy hol hagyjuk le a lenyomatunkat, hát hogy rengeteg város nőtt ki arra, amerre ő járt, és ugye mindegyiket nagyon szerényen saját magáról nevezte el Alexandriának.
Jó, hát az, hogy most mennyi 8 Alexandria volt, az kit zavar? Hát
volt az a netop.
Nagy ember, Cézáron is neveztek el városokat.
Melyiket?
Cézára.
Elutazom Alexandriába, és melyikbe?
Most jöttem Alexandriából.
Meg ami még...
Képzeljétek el a korabeli ilyen utazási iroda. Alexandria körutazás.
Vár a csodás napfényes Alexandria. De ha gondolod, esőset is tudunk mutatni.
Ez a Alexandria körtúra a napsütésben, a szakadó esőben.
Igen, meg a havas esőben, mert nem tudom, mivel igen, tehát azért... igen, ezt, tényleg ezt is kihagytam, és ugye ez egyszerre pozitív és negatív, mert bár nagyon szép modern városokat épített, viszont a marhája mindent magáról nevezte el.
Hát, hogy biztos tudják, hogy ki alapította. Meg ami még eszembe jutott, hogy ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy a képzőművészetekben ugye megteremt egy zsánert, és hogy aztán a későbbi korokban is ugye a dicső hadvezér mintája, hogy ez a mozaikokon, meg máshol is, hogy ez a Nagy Sándor fürt, ezt most nem tudom máshogy megfogalmazni, hogy ahogy gondolták, hogy az ő haja hogy állt, és hogy ugye ez, ha nem is úgy néztél ki, de hogy igazából ez arra utalt, hogy te is vagy annyira dicső és nagy hadvezér, mint ugye Nagy Sándor volt.
Meg egyébként a páncél is nagyon hasonló. Amit ugye később, amit kovácsoltatnak is a gazdagok, meg az is, amit a szobrokon egyedeken ugye viselnek a mindenféle vezérek. Igen. És császárok is.
És hogy ha belegondolunk egyébként, amit te is mondtál, Edem, hogy hát birodalom szervezőnek nem épp a legzseniálisabb, de hogy kvázi őt nem is ezért éltetik a későbbiekben sem, hanem a hadisikereit ismerik el.
Hadisikerei, meg tulajdonképpen az, hogy a görög kultúrát milyen monopól módon tudta terjeszteni. Igen. És egyébként az viszont a javára, annak ellenére, hogy azt mondom egyébként, hogy kvázi kultúrgyilkos volt, ami tulajdonképpen igaz, hogy viszont az, hogy ilyen rövid idő alatt a görög kultúrával ekkora nyomot tudott hagyni.
Igen, meg valahol azért ennek is van pozitívuma, bármennyire is rosszul hangzik. Elég, hogyha csak például Egyiptomra gondolunk. Az hogy ott ugye igen, hogy ott nem tudták volna sohasem megfejteni ugye a hieroglifákat, hogyha nincs egy ógörög nyelvű szöveg, ami alapján ugye vissza lehet fejteni. És ugye, hogyha a ptolemaidák nem telepednek meg ott is, nincs Nagy Sándor öröksége, akkor ugye ki tudja, hogy mi lett volna az egyiptomi birodalomnak ugye a hivatalos nyelve.
Meg ugye azt is hozzá kell tenni, hogy azért is tudunk ilyen sokat régebbi kultúrákról, mert létrehozott, most kettő példát említek, grekobuddhizmust, meg hellenisztikus judaizmust. De gyakorlatilag Nagy Sándor egy emberként elérte azt, hogy indiai, meg hát héber, izraelita, ókori, kora középkori anyagok azért vannak most meg, azért tudjuk őket értelmezni, mert valakik azok leírták görögül. Tehát ez nem csak Egyiptomra vonatkozik. Valóban mondhatjuk rá, hogy kultúrgyilkos, mert a perzsákat kb. Elsöpörte a földszínéről, majdnem, de azért elég sok mindent tett azért, hogy ma többet tudjunk azokról az ókori társadalmakról.
Igen, és igen, azt is hozzátenném még, hogy a ptolemaidák uralma, és az, hogy tudományosan milyen fejlesztéseket és kutatásokat folytattak, az is tulajdonképpen Nagy Sándornak köszönhető, mert ő tette oda a ptolemaidákat. Szóval mégis ez is egy ilyen pozitívum.
Nekem az jut eszembe, hogy mennyiben tekinthetjük őt kultúrgyilkosnak abban a szempontból, hogy persze ment, leigázta elpusztította az adott nemzetet, de hogy ti is mondtátok, alapvetően nyilván a gyengelkedő államokat támadta meg, és ugye ezek előbb-utóbb felzabálták volna önmagukat, és ez a mi lett volna, ha kérdéskör, tudom, ezzel nem nagyon szoktunk játszani, de szeretünk, hogy mi lett volna, hogyha Nagy Sándor mondjuk nem hódítja meg Perzsiát, és az felzabálja magát, és úgy felzabálja, tehát hogy elpusztítja saját magát, hogy akkor arról mit tudnánk. Tehát lehet, hogy ment, leigázta, sápeti porta, nem tudom én, elhordta, de hogy tett arról, hogy az utókor számára ez megmaradjon. Tehát, hogy mindamellett, hogy a hadjáratai során csomó államot beolvasztott, ez amit ti mondotok, hogy ugye meg tett arról, hogy konzerválja gyakorlatilag az adott civilizációkat, az ebből a szempontból inkább egy ilyen kultúrmentő történet.
Nekem ami ilyen kapcsán megfogalmazódott, hogy azért mennyire beszélhetünk olyan mérték kulturális elnyomásról, amit mondjuk napjainkban gondolnánk, vagy esetleg a rómaihoz hasonló helyzettel kellene számolni, hogy ugye van egy kvázi fő kultúra, ami az államkultúra, hogy csúnyán fogalmazzak, de hogy azért ott vannak a helyi sajátosságok is. Sőt, én amin elgondolkodtam, hogy azért ez mindig két irányú folyamat. Mármint, hogy a kultúrák találkozása, hogy hány olyan dolog lehet, ami később azért, hát ha nem is terjedt el, de hogy azért úgy ismerték, mert hogy a keletről visszajövő katonák meséltek róla.
Mert a harci elefántokat egyébként ő terjesztette el egy csomó területen a visszajövőként, ugye a perzsek használtak csak korábban, aztán mégis elterjedt. Nyilván részben Nagy Sándornak köszönhetően. Ami nekem itt eszembe jutott, hogy itt a kultúra, tehát hogy ha valaki arra gondol, ez nem arról szól, mint ma a széles társadalom esetében vett kultúra, hanem itt ugye a kultúrát, azt mindig a felső vezetés, hogy viszonylag szűk rétegére értjük. Mert ez mint a középkorban, ki az állam, a nemesség. Azért hasonló szituációban vagyunk, nyilván a görögök egy más sztori, bár náluk is azért egy egész szűk rétegnek van polgárjoga, és ugye a lakosság jelentős részének nem. De hogy ez jut eszembe, hogy igazából annyiban mondanám, hogy a görög nyelv az nagyon erősen ráül ezeknek a régióknak aztán a kulturális mindenére. És aztán valamilyen szinten ebből a görögből kezdenek átalakulni majd némi más hatásokkal más nyelvek, de hogy a görög az mégiscsak megmarad az egész régióban, mint egyfajta ilyen kötelező alap. Ilyen szempontból ez valahol szerintem visszavetette egyes kultúrák fejlődését, viszont közben, amit mondasz, hogy ezt szépen megfogalmazni? A kulturális transferben viszont nagyon komoly szerepet játszott.
Igen, de most azon gondolkoztam, hogy ha nem csak a nyelvet, mint olyat nézzük, meg hát azért azzal azért vitatkoznék, hogy a görög mennyire nyomja el. Lásd azért még a rómaiak alatt is a perzsáknál ott a perzsa nyelv. Tehát, hogy azért ez nem feltétlenül igaz, vagy hát ugye a...
Mondjuk a perzsáknál belejátszanak a különböző dinasziák egybestel jönnek, és igazából mind hoznak egy teljesen más kulturális hatást.
Igen, de hogy érted, hogy vagy akár, hogyha a zsidókat nézzük, hogy azért ott is megmarad a héber, mint olyan elsődlegesnek, hogy nekem az jutott eszembe, hogy mennyire gond az, hogyha mondjuk vegyülnek a kultúrák, most megint Egyiptom jutott eszembe, hogy ott később ugye az egyiptomi isteneket próbálják megfeleltetni majd a ugye görög-római isteneknek, és ott például ugye Hermész Trismegisztosz alakja az, amit most majd nem mondom nektek, hogy melyik egyiptomi istennel, aminek szintén tudáshoz van köze, azzal párosítják, hogy nem lehet az, hogy kvázi egy-egy kultúra így tud tovább élni, hogy ha némileg asszimilálódik is, de hogy azért mégis megtartja a sajátosságait, de hogy kvázi az idegenek a hódítók számára is ugye elfogadhatóvá válik a kultúrát, hogyha keresitek a közös vonásokat.
Benny?
Annyira sajnálom, hogy nem tudok szóhoz. Nem. Igazából elmondtátok, ami az egyik én kiszerettem volna. De nem baj, ezt nem mondom a kultúrával kapcsolatban, hogy Persze ez ilyen kettős, mert mai nap azt, vagy most azt mondanánk, hogy egyébként jó, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az ókori görög kultúra az egyrészt tovább tudott élni, tehát hogy ami mondjuk adja az európai gondolkodásmódnak azért az alapjait, vagy jelentős részét, de talán ami érdekes lehet még így megemlíteni, hogy ugye, ha jól tudom, nagyon az ő korában nem is maradt fönt forrás, mármint a Nagy Sándorról készült korabeli forrás, hanem ugye mind olyan, ami szerintem első-második, mint időszámításunk előtt, nem? Ilyen első-második századból lévő írásokból tudunk róla is szerintem. Ez az, ami tehet, mert lehet, hogy mondjuk érdekesen ítélte meg őt, saját magát akkora ugye ezt, hogy ezt már volt, akivel beszélgettünk, említettem akár Szent István kapcsán is, de most nem róla van szó, hanem hogy lehet, hogy mi pozitívként tekintünk rá, nyilván lehet, hogy az úgynevezett társadalmi elit vezető réteg az teljesen másképp gondolkodott, és azért itt említettétek már a halálának körüli bizonytalanságokat is. Na de visszatérve, amit akartam ebből kihozni, hogy nem maradtak fönn korabeli források, hogy lehet, hogy az ő tetteihez ugye mindig raktak egy kicsit, mindig kicsit színesítették. És valószínűleg ugye igazságok vannak mögötte, csak lehet, hogy egyszerűen teremtettek köré egy ilyen kis heroisztikus környezetet is, és ugye már egyből egyszerűen egy ilyen minta hadvezérként ugye tekintenek rá. Ugye hát ha hadvezérek rangsorolásáról van szó, akkor szerintem azért sok tekintetben ő azért a top 10-e megemlítésre kerülne, ugye mint hadvezér. Úgyhogy talán a Plutarkosznak volt az első olyan nagyobb minden, bár ezt én most csak így nem tudom, biztos, azt hiszem ott van róla szó, Nagy Sándorról. Úgyhogy én azt mondom, hogy tehát lehet, hogy ez is hozzáad az ő megítéléséhez, vagy nem is tudom, a körülötte kialakuló ilyen heroisztikus és ilyen mindenfajta ilyen kicsit nagyobbá teszik, de nyilván ha így nézzük, tehát az érdemeit nem lehet tőle elvenni, tehát hogy én most nem akarom megkérdőjelezni, de hogy lehet, hogy egyszerűen az évszázadok múlásával egy picit mindig valahogy úgy sikerült annyit pont finomítani, vagy csiszolni rajta, hogy teljesen így lekerülnek róla a negatív képek, és tényleg egy ilyen központi szereplőként van jelen. Én ennyit akarok így, vagy ennyit gondoltam pluszba, mert a kultúrával kapcsolatban szinte egész jól megbeszéltük, és szerintem ez jól is van, mert én úgy vagyok vele, hogy utólag most így innen végig gondolva lehet, hogy kellett az ő szerepvállalása is ahhoz, hogy mondjuk a mai világban európaiként így megalapozzák a mi gondolkodásmódunkat. És hát nyilvánvalóan azért a gyerekként a nevelője révén azért nyilván ő is kapott egyfajta olyan kulturális átteret, ami biztos, hogy hozzásegítette ehhez, hogy a későbbiekben ez szerint jártál, vagy ez szerint jöttet.
Most Benni mondtál, arról az jutott eszembe, mármint, hogy abban igazad van, hogy egyébként tényleg Krisztus után első-második század azok a források, amik felmaradnak az ő életéről, hogy nem tudom, hogy nektek mennyire van meg az a mozaik, amelyik valamelyik keleti városban maradt fent.
A Nagy Sándor mozaikra gondolsz, ami törükön borítón is volt meg egyebek?
Igen, tehát az a glűszemű, nagy orrú férfi ábrázolás, és hogy ahhoz képest, hogyha néztek bármilyen másik szobrot, hogy egyébként ez a mi szokott mém lenni, hogy ott van a kis fogyi verzió, meg ott van a kigyúrt verzió, hogy egyébként lehet, hogy amit mondtál, Benni, hogy a forrásokkal is ez a helyzet, hogy ott vannak a kortárs források, amik nem maradtak fent, a kis fogyi verziók is, hogy aztán ami a későbbi korokban elrakódott, az meg a nagyon szép.
Nekem itt igen eszembe jutott erre, hogy például mennyire lehet az például valid, hogy Nagy Sándor mondjuk 33 évesen elérte ezeket a mindenféle sikereit?
Hát tekintem, hogy rengeteg... Ja, bocsánat.
Mondj nyugodtan.
Hát azt akartam mondani, hogy tekintetbe véve, hogy mennyi dokumentum van erről az időszakról, és hogy a Hellén kultúra mikor kezdett el igazán megjelenni azokon a területeken, amiket ő meghódított, én validnak tartanám. Már csak a pusztán az elért eredmények miatt. Nem tartom kizártnak, hogy volt némi szépítés a legendán, sőt, szinte biztos, hogy volt, de valahogy, hát,
szerintem ez az igaz. Egy csomó embernél ez a 33-as szám, ugye visszatérő motívum.
Igen, de a Nagy Sándorról tudták, hogy 33 éves volt már azelőtt, hogy hát bejött volna az a 33-as
mintot. Akkor ez kvázi Nagy Sándor lehet a motiváció a 33-as mögött?
Hát, vagy legalábbis az egyik. Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy azért vegyük figyelembe azt, hogy a időszámításunk előtt 4. században milyen volt az átlag életkor. Mert most ugye 33 évesen még azért viszonylag fiatalnak gondoljuk magunkat, életünk gyerekáll, mit tudom én, de azért...
Hát én nagyon szeretném azt gondolni magamról, hogy fiatal vagyok még így 31 felé.
Igen, de hát tudunk, hogy nem.
Erre kiröhöm, az meg!
Időszakban.
De hogy ezzel arra akarok utalni, hogy azért a időszámításunk előtti időszakban nyilván teljesen más volt az átlag életkor, meg az életkorhoz való hozzáállás, és hogy a 33 vagy a 30-as évek felé való tendálás szerintem egy vállalható dolog. Én hajlok arra, lehet, hogy a 33 ebbe a legendás sorba illik bele, hogy akkor szép kerek legyen. De mivel jól dokumentálható, így én ezt elfogadom validnak. Tehát ez a 33, vagy legalább 30 körül.
Egyébként milyen idősen kerül trónra? Most erre én viszont nem emlékszem, úgyhogy ezért kérdezem tőletek.
Melyikre?
Makedónra, vagy Macedónra?
Hát, az várjál, 336-ban lesz a király, vagy 336-ban lesz király. Azt mondja, hogy...
És előleg 356-ban született, nem? Akkor 20 éves.
20 éves korában, igen.
Mert hogy valamiért nekem mindig úgy volt meg Nagy Sándor, mint aki ilyen nagyon fiatalon került róla. De akkor tulajdonképpen, ha viszonylag Alex gondoltához, hogy ott a 33 azért az ókorban nem ugyanezt a kort jelenti, mint ma, akkor ott a 20 év, ez tulajdonképpen egy érett felnőtt volt. Jó, hogy nem bírta megvenni még az apja álpatkol. Úgy lett volna, mint szegény Károly.
Nekem is pont ez jutott eszembe.
Akkor nem csak nekem jut eszembe, erről Károly. Ugye most az angol királyról beszél, az aktuális, egy brit, aktuális brit uralkodóról.
Ő is harmadik, nem?
Hú. Na most...
Egy életen át várni rád.
És tényleg, harmadik Károly brit király. Hát... Ne menjünk bele az összeesküvés elméletekbe. És térjünk vissza Nagy Sándorhoz. Szóval így akkor a 20 év elő már annyira azért nem volt egy tinédzser uralkodó, aki így... Abban a korban nyilván, tehát azért... Ma a 20 éves uralkodó azért még mindig egy elég fiatal...
Hát meg valahol érthető a motivációja is, hogy szeretne nyomot hagyni, és hogyha az apja már tett valamit, mint makedón király, akkor ugye rá kell trónfolni.
Igen.
Igen, ha már itt tartunk a... Nem mondjad, Benni, nem folyton beéd a szót.
Én csak annyit akartam, hogy végül is sikerült neki, mert ha így nézzük azért az ő neve azért úgy gondolom, hogy a hétköznapi történelmi ismeretek tekintetében is azért az emberek fejében megvan, hogy volt egy ilyen személy.
Igen.
Végülis ha volt egy ilyen, hogy ő túl akarta szárnyalni az apját, akkor végül is sikerült.
Egy kicsit. Szóval igen, Alex, mit akartál mondani?
Nem, nekem még a te érvelésednél jutott eszembe az a kérdés, hogy ugye vádként felhoztad, hogy a apukának az érdemein lovagolva vált ő a nagy hadvezér, és hogyha apuka nem készíti elő neki a terepet, akkor valójában lehet, hogy egy senki lett volna. És hogy itt nekem eszembe jutott a kérdés, hogy mennyiben jogos elvitatni Nagy Sándor érdemeit apuka számlája felé. Mármint persze értem, hogy hogy Nagy Sándor apja hagyott hátra egy erős államszervezetet és hadsereget, amit és belefetszölt rengeteg pénzt, időt és energiát Nagy Sándor neveltetésébe, és kiváló katonai képzettséget is kapott. De hogy egyrészt egy uralkodónak nem ez a feladata, hogy előkészítse a utódjának a terepet? Másrészt pedig, hogy Nagy Sándor, tehát most ha Nagy Sándor nem lett volna az, aki, akkor hiába pottyom az ölébe az ókori világ egyik legjobban szervezett hadserege, ha nem tudja használni, és nem tudja összefogni őket, és nem az a személyiség, aki.
Nekem itt két dolgit eszembe. Az egyik az, ahogy magát a hadsereget megszervezte az apja. Hogy tehát igazából, mire Nagy Sándor trónra kerül, ő kap egy nagyon edzett, jól szervezett sereget, jól szervezett logisztikával, jól szervezett tisztika arról, akik tudják vezetni is ezt a sereget, tehát nem kell fejteni az a Nagy Sándor. Egyébként Nagy Sándor híres is volt arról, hogy ugye, mert szóval jól emlékszem, hogy ő például nagyon szerette a lovasságát az érvel irányítatet, rohadtul nem volt ráhatása utána a csatára. Mert igen, nyilván jó pillanatokban vetette be magát a lovasságával, viszont ezt mondjuk kézzel egy csata felétől, mondjuk egy 3 órás csata felétől, a Nagy Sándor úgy nőtt, hogy akkor innentől fuck that shit, én bevágódok a buliba és lesz valami. Így jön a képbe az a tisztikar, amit az apja ráhagyott. Egy másik dolog, hogy egyébként a makedónoknak volt egy-két olyan fejlesztése, ami 20. századi színvonal, mert például ők találták ki, hogy mi lenne, hogyha a drága fém helyett szövetből csinálnánk vértet a katonákra. Ugye 20. századi mindenféle rétegelt kevlár mellények. Kicsit korábban, egy jó 2300 évvel korábban. És emiatt tudtak egyáltalán akkora méretű sereget felszerelni, mint amekkorát. És ez hasonló fejlesztése Nagy Sándornak igazából az ő idejében már nem jött, mondjuk ez nyilván egy nagy dolog, de hogy igazából ott a technológia nem fejlődött. A hadviselés módozata is se, tehát igazából Nagy Sándor pont úgy harcolt, mint a korábbiak, és amikor arról beszélünk, hogy mit tudom én rájött, hogy hogy lehet a perzsa harci szekereket hatástalanítani, de arra már rájött Leonidas, rájött Temisztoklész, rájött a kigyőzött Marathonnál.
Miltiadész.
Tehát igazából a régi görög hadvezérek már rájöttek minden, amit Nagy Sándor alkalmazott, csak mivel nem kerültek szembe olyan sokféle ellenséggel, és nem volt olyan nagy kiterjedt csatatér, amiben ők, mert amit Bence mondott, tehát 40 ezer ember abban az időben, az egy felfoghatatlan hadsereg. A perzsák tudtak kiállítani vele szemben 100 000 főt, de annak a nagyja random, késes, szerencsétlen volt az utcákról. Nyilván meg ezt kapcsolódó fegyelmezettséggel és harci morállal. Tehát ilyen szempontból, igen?
Azt azért hozzátenném csendben, hogy a perzsa sereg az a görög-perzsa háborúk idején is kb. Így nézett ki.
Persze, hát ugye a 300 filmben ilyen szempontból, hogy szeretem azt a filmet, van az elit, meg a többi szar, amit oda dobálsz, hogy jó lesz meghalni az ellenség, előbb-utóbb elfogy.
Igen, de amikor képzetten vezetnek egy ilyen sereget, akkor az képes győzelmeket alapni, hát a görögöket rendre leverték, mielőtt eljutottunk izéhez a Marathonhoz, ahol hát a görögök elég határozott taktikai erőnyből indultak.
A Marathon maradjunk egy vagy sokkal kisebb győzelem, mint amekkorának beállítjuk.
Számokat tekintve, de a jelentőségét nem tudod elvitatni.
A jelentőség elvitatlan, csak hogy alapvetően, amit mondasz, a stratégiai helyzetből kiindulva annyira azért az nem volt egy nagy meglepi, hogy ott a görögök nyerni tudtak, csak a korábbi összecsapások eredményét ismerve, és a szituációt ismerve.
Ahol egyébként nagyon könnyen bukhatták volna a szalamit, az egy nagy gamble volt. De végül is ott is győztek, és nem is ez a lényeg, hanem hogy a felső seregnek kb. Ugyanez volt az összetétele, ami viszont változott, hogy a halhatatlanok, ugye a felső uralkodók 10 000 fős testőrség, akik onnan kapták a nevüket, hogyha valaki onnan meghalt, akkor azonnal újat neveztek ki a helyére, szóval mindegy. Ez a 10 000-es elitgárda, ez már régen nem az volt. Tehát ezt is ugyanúgy felőrölték a Xerxész halála utáni belső viszályok, de gyakorlatilag a belső seregnek nem volt magja, amire támaszkodhatott, hanem tényleg ez a szeretetet csőcserép.
Igen, és ettől függetlenül, hogy a Nagy Sándornak azt az érdemeit nem lehet elvitatni, hogy nagyon ügyesen megtanulta, hogy kell egy sereget alkalmazni. Nagyon jól, azért jól választotta ki azokat, akiket előléptetett ő is aztán tisztként, mert ilyen szempontból, hogy megnézzük, hogy kik lettek aztán ugye a kis királyok, akik átvették az ő uralmát, azok azért jó kinevezett emberek voltak, és őket jól választotta ki.
Akiket úgy hívok, hogy diadókot, vagy diadókot, attól, hogy meg pronunciation.
Viszont ilyen szempontból azért, tehát hogy szerintem Nagy Sándor eredményének a jelentős része nem jöhetett volna létre, nincs mögött az abja, viszont nyilván mondasz, egy uralkodónak az a feladata, hogy a következő generációkra is előkészítse a birodalmat.
Nekem azért jutott eszembe erről Elon Musk.
Hogy?
Hát, hogy ugye ő is úgy hirdeti meg magát, mint self-made milliárdos, és hogy ugye otthonról, a garázsból indított el a cégét, csak azt nem teszik hozzá, hogy nem tudom, Hamptonsba, Aspenbe, hol volt a családjának a háza.
A torontói villamegyedbe, de igen.
Hogy, tehát, hogy na, nem mindegy, hogy honnan indulsz, hogy kicsit nagyságos is ez az hitú, hogy,
igen.
Hogy persze nagyon sokat tett a sikereiért, csak ez, amit mondtál, hogy nem mindegy, hogy mit örököl apukától, és milyen hadsereget.
Mondjuk, segítettek neki megalapozni, viszont azt én nem lehet elvitatni, hogy az egyébként, hogy ő ezt a sereget végig tudta hajtani a világon, az azért nagy rész annak is köszönhető, hogy ő milyen személyiség volt, és ez jól hasonlott, hogy kicsit ilyen a maga idejének Elon Musk-ja, aki másnak az eredményeivel ékeskedik, viszont megvan benne az a karizma, hogy maga mögé tudja állítani az embereket, hogy gyertek utánam, mert jó lesz.
Nekem tudjátok, mi jutott eszembe? Hogy ez sajnos ennyire nem vagyok benne az ókori történelemben, részleteiben.
Nem baj, Fanny, meg Bence kijavít.
Hogy de végül is megvette a Twittert Alex.
És meg is vette volna, ha most élne.
Mert végül is az általa közvetített kultúra, az lényegében mondhatjuk az akkori kor Twitterének, vagy nem is tudom.
A Rosetti kő, mint üzenőfal.
Így van. Na most viccet félretéve, hogy az jutott eszembe, hogy mennyire tudható be a sikere. Mert ugye itt beszéltünk azért a sikereiről, és minden, tehát Ádám és Bence is elismerte azt, hogy hadvezérként egyébként ő azt az érdemeit nem lehet elvitatni tőle is a képességeit. Na de most az adott térségben a politikai szempontból mennyire voltak esetleg a birodalmak válságban volt egy ilyen hatalmi vákum, ami adott volt arra, hogy mondjuk ő ki tudott ezzel a lehetőséggel élni, vagy pedig igazából viszonylag egy erős birodalmak vették körül, és ezen tudott fölülkerekedni, mert tényleg egy ilyen válságos időszak volt, amit ő egy ilyen jókor vagyok, jó helyen, vannak jó képességek, és lényegében ki tudott használni.
Hát a görögöknél az biztos, hogy az a helyzet, hogy a Peloponnészoszi háború után ott a Balkán azért az eléggé olyan, amilyen, de ott szerintem a görögöket már ugye az apuka, aki elkezdi meghódítani.
Hellászt majdnem végighódítja Filipposzt. Az utolsó szöget üti be igazából, a Spártia koporsójában csak Nagy Sándor.
Igen, de hogy mondjuk a közel, tehát a mellette jövő birodalmakhoz azért, hogy azt lehet tudni, hogy a római, például a perzsákkal folyamatosan harcban álltak. Tehát, hogy ott ugye ilyen, kicsit ilyen oda-vissza mozgott a határ, mert ugye a perzsák például nagyon jó haderővel rendelkeztek, akiket nem nehezen tudtak, vagy sokszor nem is tudtak ugye a rómaiak felülkerekedni. Tehát, hogy mondjuk ilyen a szomszédos birodalmakra gondol.
Igen, ugye az már majd a rómaiaknál Szeleukide, meg a Szaszánida dinasztia lesz a perzsáknál, ami ugye újra szervezi a Xerxészi birodalom egy jó részét. A Nagy Sándor idejében, ugye Bence, ott gyakorlatilag a perzsák csak rá kell rúgni az ajtót, és összedől a ház. És ugye sikerül, mert egy nagy csatában legyőzi a perzsa fősereget, meg talán elfogja a perzsa uralkodót, ez elmenekül.
Igazából neki az a legnagyobb baja, mármint Nagy Sándornak egy soha nem múló személyes szégyenfoltja, hogy kicsit a harmadik Dareios, azt hiszem?
Valami Dareios hídnak hívja az uralkodót, az biztos.
A harmadik Dareios. Darius, bocsánat, nem az angol, Dareios, még nem egyszer. Harmadik Dareios, igen, ellene harcol. És hát nagy bukásnak éri meg, hogy nem tudja se elkapni, se megölni. Bár most gyorsan megnézem, hogy egyáltalán tudjuk-e, hogy mi lett a veszte.
Emlékeim szerint őt a saját tisztjei gyilkolják meg, hogy föltépjék a birodalmát és odaadják utána Nagy Sándornak.
Azt mondja, hogy... igen... Aha... Hát... Aha... Tártia. Aha, nem Nagy Sándor kapta el, bár...
Szerette volna.
Vele. Azt mondja, hogy igen, menekül. Igen. Ott már meghalt.
Igen. Hol az az ott?
Hát... Aha. Aha, tehát azt mondja, hogy Dareios pánikolt, és két tábornok a, hát gyakorlatilag belevágta egy ilyen ökörszekérbe, hogy ne zavarja a katonákat, és aztán azt mondja, hogy bár ez nem biztos, de azt írják, hogy Alexander oda küldött egy kisebb csapatot, és a perzsák annyira pánikba estek, hogy az egyébként már a király megölésén gondolkodó perzsa vezérek, azok hát itt azt írja, hogy hajító dárdákkal halálra sebezték.
Na hát...
És egy random katona találta meg a vagont, vagy a, hát a kocsit, és hát a halott királyt. Tehát gyakorlatilag nem ölte meg, és nem is tudta elkapni.
Igen, de például az egyiptomiakat, ha nézze, az ugye éppen a perzsa megszállás alatt áll. Most rákerestem. És... hát... mondjuk ugye a perzsáknak sincs rajta túl erős fogása, ugye aztán gyakorlatilag ahogy a perzsa birodalom összeomlik, hirtelen valaki kikiáltja magát egy uralkodóvá, akit aztán marha gyorsan legyőznek a Nagy Sándorék. És aztán a tolamaidák kerülnek oda, tehát igazából Nagy Sándor körül nincs olyan komoly ellenfél, akitől annyira tartania kéne. Aztán majd nyilván halála után viszont jönnek különböző dinasztiák. Érdekes egyébként, hogyha Nagy Sándor tovább tudott volna élni, de meg tudja tartani Perzsiát. Ugye a Szeleukidek utána érkeznek, jó, nem, mit tudom, 3 évvel, de hogy...
Hát a Szeleukidek az ő egyik hadvezéréből növik ki magukat dinasztiába.
Igen, meg ráépül egy-két más nép, de igen.
Mondjuk engem az érdekelt volna, hogy hosszú távon mennyire tudja maga mellé láncolni a hadvezéreit.
Mondjuk arra gondolsz, hogy teszem azt a Ptolemaisz hát, szótér úgy dönt, hogy akkor ő most független Egyiptom?
Hát, ha nem is független, de hogy azért ez nagyon nagy birodalom, és értelemszerűen egy-egy területre a hozzád hűnek gondolt hadvezéreidet ülteted, mert hát mégül is... Na, tarthatsz attól, hogy lesz betörés, tehát, hogy katonai kompetensnek kell lenni, és hogy hát, ha elég távol vagyok a központtól, akkor előbb-utóbb nem biztos, hogy Nagy Sándort gondolják uralkodónak, hanem engem is, hogyha a fejembe száll a dicsőség, akkor mennyire fordulok ellene, és hogyha ez megtörtént volna, akkor mennyire tudott volna stabil birodalmat maga után hagyni, vagy hát nem is maga után hagyni, de hogy értitek, hogy a többi hadvezér is követte volna az egyik renitensnek a példáját, vagy esetleg le tudja verni, vagy azt mondja, hogy oké, akkor látom, hogy eddig terjed az akció, reduszom, és akkor kicsit összép húzódva, de mégis egy viszonylag potens birodalmat igazgatok és hagyok magam után.
Összép húzódni biztos nem húzódott volna ezt a birodalmával, ha csak nem kényszerítik.
Hát ezt mondom, hogy egy idő után mondjuk a hadvezére is közte lette volna olyan fajta megmérettetés, ami arra kényszeríti, hogy nem tudom, akár azt mondja, hogy feladom Perzsiát, mert hogy is az annyira nem egy olyan fontos terület, és akkor koncentrálok máshova. Vagy teszem én azt, hogy ha nyugatról jött volna kompetens...
Nekem ez jutott valami. El tudjátok képzelni esetleg, hogy Nagy Sándor úgy dönt, hogy neki megy az akkori Kínának?
Az a baj, hogy én ezt el tudom képzelni, mert megállíthatatlan volt. Tehát ha a hadserege nem lázadt föl...
Az indusfőrbési ezt történik, hogy a hadsereg azt mondja, hogy eddig és ne tovább.
Bár én megkockáztatnám egyébként, hogy az a vezérei konkrétan elvonszolták Indiából, hogy most már maradjon féken, mert szerintem ez egyedül is neki indul.
Azért mondom, hazafelé is igazából talált magának még valamit, amit meg lehet hódítani. Már csak, hogy ne unatkozzon.
Mondjuk nekem még eszembe jutott, hogyha már Nagy Sándor amúgy pozitív példaként van meg, és hogy nem tudom, a negatívumait is pozitív példaként lehet hozni, hogy az ő kvázi bukása, vagy az ő birodalmának a bukása az ő halála után, az mennyire hathatott a későbbi nagy államszervezőkre. Hogy mennyire okulhattak abból, hogy nem elég jó, csak jó hadvezérnek lenni, vagy hát nem is az a lényeg, hogy te jó hadvezér legyél, legyenek jó hadvezéreid, és majd ők megvívják a csatáidat, hanem igazából, hogyha te egy erős birodalmat akarsz létrehozni, akkor neked jó államszervezőnek kell lenni. Mert hát ugye Nagy Sándor az, mint kiderült, nem igazán volt az. Hadvezérnek jó, de államszervezőnek csapnivaló.
Hát egyébként, amikor eljutott, pontosabban elért Babilonba, akkor ő elkezdett volna államot szervezni, csak hát éppen nem tudta eldönteni, hogy a 22 felesége közül melyik hármat tartsa meg. Éppen a paranoid téveszmély fogságában sírlődve listázgatta, hogy melyik alvezéreit kell megölnie. Az anyját is meg akarta ölni, mert már idegesítette. El volt foglalva, na hát, megesít.
Meg szerintem az is kérdés, hogy és mi lett volna akkor, hogyha van egy olyan pozitív vagy negatív példa előtte, ami az államszervezésre irányul. Mert ahogy mondjuk a kvázi hadsereget készen kapta, és azt csak neki jól ki kellett aknáznia, hogy például mennyire tudta volna azt kiaknázni a birodalom szervezésbe, hogyha van egy olyan mértékű példa előtt, amit felhasználhat.
Ilyen szempontból...
Mert ugye a perzsáknak a vízi szervezetét azt valamennyire használta, de hogy azért...
Igen, ilyen szempontból pekes szituációban volt, mert... Ugye az apja, az bár egy működő birodalmat szervezett, szóval tulajdonképpen a Balkán félszigete. És nyilván egy ekkora birodalmat léptékeiben irányítani, az egy nagyon más kihívás, főleg az ókori technológiával.
Hát meg ha azt nézed, hogy azért ott mondjuk a kulturális nehézségekkel sem kell számolni, hogy egyrészt jó, a korban azért az távolság, de hogy nem akkora távolság, és hogy azért a görögséget meghódítani, hogy hát az hasonló kultúra.
Igen, tehát ilyen szemben érdekes, hogy hosszú távon... Én azt gondolom, hogy azért nem véletlenül Nagy Sándorra hadvezérként tekintenek, és államférfinak más példákat állítanak. És valahol ez azt is jelzi, ha nem is direkt módon, nem indirekt módon, hogy Nagy Sándort, mint államszervezőt, és Nagy Sándort, mint államférfit igazából nem tartották sokra. Nagy Sándort, mint hadvezért, azt igen.
Hát igen, azért nem, mert nem csinált olyat.
Mert most pont augusztus jutott eszembe, hogy neki igazából katonai sikerei nincsenek, és hogy nagyon okosan, ahogy azt már a korábbi podcastben is beszéltük, hogy ő hagyja, hogy a nála kompetensebb emberek viseljék a katonai dolgokat, és hogy hadvezérkedjenek, de hogyha abba gondolunk vele, hogy ő mint államszervező, hogy hát méltó párja Nagy Sándornak. Hogy így nem tudom, ketten tudták volna megalkotni a tökéletes pirodalmat, még nem tudom, 2000 év után is azért fennáll. Nem? Tehát, hogy most ezen gondolkodtam, hogy ha ókor is mondjuk nagy hadvezért kell mondani, aki valamit úgy letett, akkor szerintem Nagy Sándor, és mondjuk Cézár talán, aki ugye az emberek eszébe jut, de hogy inkább így Nagy Sándor. És hogyha azt mondod, hogy államszervezőt mondj, akkor augusztus.
Igen. Bárkinek van bármi ötlete még erre a posztra?
Nekem már nincs.
Igen, hadd vezérlek Leonidas, és eszükbe jutni, de csak a kulturális hatása miatt.
De szerintem még az is kevésbé.
Ő inkább, ő nem hadvezér, ő inkább a kitartásnak a szimbóluma. Nagy Sándor, hát jó, nyilván Nagy Sándor is, mert azért kitartás kell ahhoz, hogy a Athéntől az Indusig elmenjen valaki, de háborúzva. De Leonidas az inkább ugye a ugye megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Hát Nagy Sándortól senki nem kérte, hogy hódítsa meg Perzsiát.
És a másik, ami eszembe jutott, és hogy azért amit szintén Nagy Sándornak fel lehet írni, hogy és mondjatok azért olyan történelmi személyiséget, aki különböző kultúrákban ennyire jelentős, vagy így nyomot hagy. Mert hogy azért ott a perzsa területeken is még később is azért...
Jézus.
Hát...
Jézus, amúgy igen. Mohamed.
Amúgy Mohamed, nincs jobb, igen, tehát azért mondtam Jézust, mert egyébként olyan személy, aki ennyi kultúrában, ennyi helyen tud nyomot hagyni, tulajdonképpen tekintetjük a rómaiaknál akár Cézárt, ha mondjuk azt mondjuk...
De nem, mert ő sem, mert hogy...
Hogy az itáliai félsziget, Észak-Afrika, a Hispánia és a francia területek, meg valamennyire Germánia, azok más kultúrkörök.
De szerintem ott sem ér annyira úgy tovább az emlékezete, mint akit mondtatok, hogy Mohamed vagy Jézus, hogy szerintem Nagy Sándor is hasonló személyiség, csak mondjuk az előző kettő az valláshoz kötődik, Nagy Sándor meg inkább kézzelfoghatóbb történelmi személy.
Igen, és mennyivel nehezebb egyébként, ha nem valláshoz kötődsz ilyen nagy sikereket elérni.
Igen.
Hogy hosszú távon megmaradj az emberi emlékezetnek.
Cirip, cirip.
Igen, tehát ez ennél jobb végszó talán nem is kell. Igen, Benni egyébként...
Benni azt írta most éppen Discordon, hogy Genghis Khan milliókban él tovább.
De az csalás, meg a britek nagy százaléka is ugye valamelyik Richardtól származik.
Ma többit kiirtották.
Nem, egyébként azt megnéztem, hogy Genghis Khan az annyi kapcsolatot létesített, most megnézem pontos százalékot.
Nőt erőszakolt meg, de nem baj, Genghis Khan is még elé fog kerülni. Magas Genghis Khannak a... Bár ugye itt a másik probléma, hogy ugye ezt mi statisztikailag nézzük, és nem technikailag, mert a Genghis Khan nagy részt az ázsiai kontinens, az ázsiai régióba tevékenykedett és üszte dolgait. Tehát viszonylag kevés Genghis Khan leszármazottat fogsz találni mondjuk az Egyesült Államokban, az amerikai kontinensen és mondjuk itt nálunk, ellenben mondjuk Kínában?
Hát igen.
De ugye, ez kicsit így ez a matematika része, hogy hát matematikailag igen. Gyakorlatban a világ nem feltétlenül így működik, de egyébként valóban, tehát Genghis Khannak is nagy a hatása, csak a kulturális hatása sokkal kisebb.
Aha, itt van, bocsánat. A világ, vagy nem tudom mikor ez a cikk, mindjárt megnézem, azt mondja, hogy...
Ez éről éve előkerül.
2020, aha, 0,4%-a a világ populációjának származtatható Genghis Khantól. Azért az... Azért az teljesítmény.
Igen.
Jó, nyilván a többség az valóban Ázsia, ez a Közép-Kelet-Ázsia, meg a Távol-Kelet, de azért...
Na, azt mondja, mert ez impresszív.
Igen.
De igen, a Genghis Khan egy kicsit más kategória ilyen szempontból.
Hát Nagy Sándornak ennyi örököse nem volt. Az viszont igaz, hogy hát ő is szeretett válogatni ugye a rajongók közül. Szóval főleg a diadóki korszak elején elég sok ilyen, hát hogy mondjuk magyarul a pretendert ilyen trónkövetelő bukkant fel, aki azt állítottam, vagy akiről azt állították, hogy Alexander vére csolog benne.
Nagy Sándor fattya.
Hát vagy ezt, igen, mert volt egyébként egy úgymond hivatalos fattya, egy fia, csak mondom, hogy rövid úton hát búcsút mondott a létezésnek anyukával együtt.
Hát, ha tetszett a podcast, akkor tényleg lájkoljátok, szívecskézzétek, attól függ, hogy Mike-ot hallgatjátok, illetve kövessétek be a History Geek Facebook, YouTube, Instagram csatornáját. Ha úgy gondoljátok, hogy másokkal is érdemes lehet megosztani podcastet, akkor azt kérlek, tegyétek meg, ajánljátok ismerőseiteknek, illetve a további tartalmakra, beszélgetésekre vagy kíváncsiak, akkor csatlakozzatok a The History Geek privát Facebook csoportjához, és kövessetek bennünket tovább is, hallgassatok minket, és találkozunk jövő héten.
Jövő héten nem, jövő héten, ha minden igaz, akkor mindenféle beszélgetés, dömping lesz YouTube-on, úgyhogy érdemes oda jönni.
Akkor YouTube-ozzatok jövő héten.
Mondál, ha minden igaz.
Mondál, Ádám.
Bízunk benne, és aztán utána héten viszont podcast, akkor remélhetőleg most egy magyar történelmi dolgot is előveszünk, bár abban nem én fogok sokat beszélni, mert...
Végre teret adunk Beninek is.
Igen, a magyar történelem távol álljon tőlem.
Úgyhogy... Akkor jövő héten YouTube-ozzatok, hallgassátok, nézzétek, akkor két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Namaste!